Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük neked ezt a vasárnapot, köszönjük ezt a szép reggelt. Köszönjük, hogy kedvet adtál, hogy erőt adtál, hogy elindulhassunk, hogy ezt a napot igazán neked szentelhessük, hiszen oly sok mindent kapunk. Tulajdonképpen az egész hét összes hat napját megkapjuk tőled, és hálából most ezt az egy napot, és ezen a napon ezt az órát neked szenteljük, hogy a tiéd legyen. És ahogy ez az óra a tiéd, úgy legyen a tiéd a mi szívünk is most, nyisd meg, hadd hangozzék az ige, tudjuk azt befogadni, megtartani, cselekedni, hogy neked teremjünk gyümölcsöt gazdagon Krisztusért. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéit a Filippi beliekhez írott Pál apostoli levél első fejezetéből, a 12. verstől a 30. versig bezárólag. Az igét alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk, csak úgy, mint az azt követő bizonyságtételt és magyarázatot. Tehát Pál apostol Filippi beliekhez írott levelének első fejezetéből, 12. verstől 30. versig így szólít meg bennünket Isten igéje. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreim többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az én üdvösségemre válik a ti könyörgésetek, és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Azért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet nyereség, az nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedhettek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt, küzdve az evangélium hitéért. Hogy semmiképpen meg ne rémültök az ellenféltől, ez nekik kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallottok. Amen. Hogyha esetleg ne talán még emlékeznénk rá, hogy két héttel ezelőtt az utolsó templomi istentiszteleten miről volt szó, akkor azok nem csodálkoznak azon, hogy a Filippi beliekhez írott levelet olvasom, de sokan vagyunk itt, akik nem voltunk itt akkor, ezért néhány mondatban felelvenítve arra gondoltam, hogy vegyük végig a Filippi beliekhez írott levelet, és most érkeztünk el a második egységhez. Az első egységben az volt a végkövetkeztetés, hogy nem érdemes élni itt az életet a Földön, csak akkor, hogyha van az embernek új szíve. A régi szív a földi dolgokhoz vágyódik, és minden földi dolog egyszer elmúlik. Ezt még eddig senkit nem cáfolta meg. És mivel minden földi dolog elmúlik, így az ember élete, mert a szíve az ember élete, az ember életének központja, ha ezekhez a dolgokhoz ragaszkodik, bármit is sorol fel a Földön, legyen az eszme, vagy legyen az építmény, vagy legyen az bármilyen cél, el fog múlni, és vele együtt elmúlik az ember is. Ha azonban olyan cél és olyan szívet kap, amely nem múlik el, és ez az Istentől kapott szív, akkor és csak akkor érdemes élni. Választhatunk tehát a kérdésre első körben, hogy hogyan érdemes élni. Úgy érdemes élni, hogy új szíve van az embernek, amely Krisztus szívével együtt dobog. Ha az a dobogó szívünk megvan, akkor tovább feltehetjük a kérdést, hogyan érdemes élni még. Mert ugye a szív az életet ad, dobog, és ezért mi élünk, és mivel élünk, ezért vannak körülményeink, vannak kezeink, vannak gondolataink, amelyek gondolnak, tesznek, és lábaink, amelyek visznek utakra. Vannak emberek, akiket ránk bízott az Isten, gyerekek, vannak emberek, akikre mi bízattunk, tehát hogyan működjünk ebben a világban? Hogyan tegyünk? A második rész, nagyon röviden összefoglalva, azt mondja meg, hogy úgy érdemes élni, hogy az embernek az új szíve mellett vannak új céljai. Vannak új céljai. Milyenek ezek az új célok? Pál apostol, amikor írja ezt a levelet, akkor fogságban van. Nem tudom, hogy van-e valaki közülünk, aki bevillantást tudott már szerezni arra, hogy milyen egy börtön. Hát a római börtönök ettől sokkal durvábbak voltak. Pál apostol egy kicsit különleges börtönben volt Rómában. Volt mellette két jól megtermett katona. Pretoriánusoknak hívták őket. Ezek a pretoriánusok a különleges foglyokhoz voltak oda láncolva. Pál is így volt fogságban Rómában, egy hatalmas császári testőrhöz volt oda láncolva a nap 24 órájában. Sok szenvedésen ment keresztül, amiket felsorolni is hosszú lenne, hogy mennyiszer próbálták megölni, milyen volt a hajó útja Rómáig. Összetört a hajó, kikerültek, megmarta a kígyó, és azt hitték, hogy meg fog halni, mégsem halt meg. Végtelen szenvedés, és mégsem mondja, hogy ez a szenvedés, ez hú de nagyon nagy szenvedés volt. Meggyőződésem, hogy mi is nagyon sokat szenvedünk. Sokan tudnának egymásra licitálva mondani szenvedéseket és körülményeket. Hogy én ezért szenvedek, én meg még azért szenvedek, és beszélgetéseinkben egymást túl szoktuk licitálni, hogy én jobban szenvedek, mint te. Szerintem Pál apostoltól többet és jobban közülünk senki nem szenvedett. Azt hiszem, talán mindenkinek megvan a háza, ahová bemehet, hazamehet, még hogyha albérlet is. Van hol lakni, és nagyjából szabad. Ez mutatja azt is, hogy most itt van. Vannak gyermekeik, aminek örülhet. Gyerekeknek vannak szülők, akik most elhozták őket. Szóval a mi szenvedéseink nagyon kevesek, és mégis mennyi sokat beszélünk róla, és Pál pedig egy mondatban elintézi, azt mondja, hogy a körülmények. És mit mond négy? Azt mondja, hogy ezek a körülmények nemhogy gátolnák őt, meg az evangéliumot, az Isten evangéliumát, hanem plusz még hozzá is adnak egy olyan lehetőséget, amit nem kapott volna meg máshol. Miről beszél Pál? Arról beszél, hogy napi 24 órában hozzá van láncolva egy megtermett római testőrhöz, császári testőrhöz, és hát hogy ne használnák ki az alkalmat arra, hogy ő neki beszéljen Krisztusról. Mert neki ez volt az élet. Azt mondja, hogy egyértelművé vált a palota egész testőrség és mindenki számára, hogy Krisztusért viselem a bilincseket. Tehát a katona, aki ott őrzi Pált, az meghallja Páltól, hogy kiért vagy te leláncolva? Jézus Krisztusért. És miért is lett te Jézus Krisztusért leráncolva? És Pál elmondja neki. Gyakorlatilag evangéliumot hirdet a fogságban minden egyes idejét, mert neki a testőrség is missziós terület. Nem azt mondja, hogy hát bocs, most börtönben vagyok, most nem tudok szolgálni, most nem tudok evangéliumot hirdetni, hanem azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy itt is hirdethetem az evangéliumot. Vannak ilyen emberek. Például Zimányi Józsi bácsi, nagyon szeretem az ő életét, az a címe a könyvnek, ami róla szólt, hogy tűzoszlopoddal jéghegyek között a szibériai fogságról beszél, hiszen őt kárpátai lelkipásztorként elvitték 3 évre Szibériába, a fagyos 50 fokos hidegbe, és ő ott is hirdette az evangéliumot. Nem állt meg imádkozni, nem állt meg keseregni, hanem hirdette az evangéliumot. És megbízható, tisztességes ember lévén egyszer behívták, hogy irodai munkát végezzen. Meg képzett is volt, amit a tundrai oroszokról nem lehetett akkoriban elmondani, ezért behívták, hogy adminisztráljon. Egyszer csak kapott egy olyan indítatást Istentől, hogy ő most nem akar adminisztrálni, neki ez nem jó. Helyezzék őt valami nagyon csúnya helyre. És annyira felbosszantotta a vezetőjét, a főnökét, hogy kihelyezték, hát most nem tudom finoman elmondani, pöcegödröt lapátolni. A fagyos hatalmas halmokban összetorlódó ürüléket kellett egyik helyről átpakolni a másikra. Végtelenül csúnya munka volt, és ő ezen közben mit csinál? Zsoltárokat énekelt. Két napra rá, hogy ezt megtették, megérkezett Moszkvából az ellenőrzés. Mert azt hallották, hogy politikailag nem korrekt foglyokat alkalmaznak különböző hivatalos munkákra. És ha őt akkor ott találták volna, akkor kivégzik a főnökét is, és kivégzik őt is. De nem végezték ki őket. És miután elment az ellenőrzés, megkérdezte a főnöket, hogy te ki vagy, és honnan vannak neked az információid. És jött az evangélium. Én keresztény vagyok, és az információim Krisztustól vannak. Így éltet engem, és Józsi bácsi hazajött. Nem azt mondta, hogy most Szibériában vagyok, nincs időm evangéliumot hirdetni, hanem ott is, és minden körülmények között hirdette az evangéliumot. Nagyon sokan vannak manapság olyan keresztények, akik azt mondják, hogy most dolgozom, most gyereket nevelek, most nem érek rá beszélni az evangéliumról. Majd máskor, majd ha nyugdíjba megyek, akkor majd fogok evangéliumot hirdetni. Majd akkor dolgozok az egyházért, az Isten ügyéért. Nincs más. Az idő most van. Most. Ahol vagy, ahová helyezett az Isten, ott kell beszélni. Sajnos nem merünk beszélni róla. Sokszor hallunk olyan emberekről, akik Kínában vagy muszlim vidékeken hirdetik az evangéliumot, Krisztust, és ezért őket bebörtönzi. És nagyon csodáljuk őket, hogy ők ott abban a kemény közegben mernek szólni az evangéliumról. Csodáljuk, és mi pedig itthon nem tesszük. Pedig itthon szabad. Itthon nem büntetnek érte. Legfeljebb egy kicsit kellemetlen lesz, mert furcsán fognak ránézni a munkatársak, hogy miről beszél ez az ember? Miért kell? Mi ez a kereszténység? Gyenge embereknek való az. Mankó az a kereszténység. Nem is tisztellek most már téged, mert keresztény vagy, és előnytelen helyzetbe kerülünk, talán ettől félünk. Valóban. Félnünk kell ettől. Valóban nem merünk beszélni erről. Pedig hát minden egyes munka arról szól, hogy bizonyságot tegyünk Istenről minden helyzetben. János Pál pápa azt mondta, hogy itt az idő, hogy kinyissuk az evangélium előtt az ablakokat. Európa missziós terület. Most sokan vagyunk. Egy héttel ezelőtt 82-en voltunk. Gyülekezett Isten tiszteleten. 38 ezeren vannak Cegléden. Missziós terület Cegléd. Nincs szükség arra, hogy beszéljünk Krisztusról, hogy az emberek jöjjenek Krisztus közösségébe. Szülők. Most hozzátok szólok. Szükség van rátok. Mert a szülői feladatban Krisztusnak katonákat lehet nevelni. Nem tudom, hogy mennyire ismerős John Wesley neve. 1730-ban született az angol ébredési mozgalom atya. Az ő metodista egyház alapító egyébként az ő és a testvére Charles Wesley prédikációja és igehirdetésének nyomán rendült meg Anglia. Gyakorlatilag megébredt és új, megújult az egész Szigetország. Aztán nem állt meg, elment Herrhutba, Németországba, és az ottani életet, evangélium életet is fellendítette az, amit ott tapasztalt és ott mondott. Aztán elment az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokba is óriási ébredési mozgalom indult meg az ő munkájának hatására. John Wesley és Charles Wesley. Na most az ő édesanyjukról szeretnék egy pár szót szólni. Susan Wesley-ről. Susan Wesley sok gyermeket nevelt, és nagyon szegények voltak. Vidéki kis településen éltek, és a férje őt kétszer is elhagyta. Egyszer azért, mert az adósok börtönébe került, másodszor pedig azért, mert politikailag nem értettek egyet, és egyedül kellett nevelnie 7 gyermekét, akik túlélték, akik éltek, életben maradtak. És miközben nevelte a gyermekeit, egyedül tanította őket, görög nyelvre oktatta a gyerekeket, abban az időben, 10 éves korukban, és ami a legfontosabb, keresztény hitre nevelt őket. Szinte soha nem hagyta el otthonát, annyira lefoglalt a háztartás és a földművelés, amiből éltek. A gyermekeket mindennek ellenére minden nap bekötötte a fejét, és egy órát imádkozott. A gyerekek tudták, hogy ez alatt nem szabad zavarni. És otthonának a falain belül végezte ezt a szolgálatot, ami aztán az egész világot megváltoztatta. Az ő hatására lett a két fia az, aki is. Ezt mondta egyszer, hogy remélem, hogy az a tűz, amelyet gyújtottam, nem csak Londont fogja lángra lobbantani, hanem az egész Egyesült Királyságot. Remélem, hogy az egész világot lángra fogja lobbantani. Úgy. A szülői munkának az eredménye. Mondunk, mit adunk át a gyermekeinknek, mivé neveljük őket. Lehet, hogy most még küzdünk, és történelmi egyházaink éppen a halál peremén, a bukás peremén állnak, de ott vannak ők, akiket mi nevelhetünk. Református iskolában idestova már lassan 20 éve felnőtt egy generáció, és még fel fog nőni egy másik. Fontos a bizonyságtevő munka, amilyet mi végzünk, mert ebben áll a Krisztus egyházának a jövője. Az evangélium valahol van az életünkben. Néha elől, néha egy picit hátrébb. Pál apostol ebben a levélben nem ezt mondja. Pál apostol azt mondja, hogy az evangélium a legelső az életünkben. Volt egy ember, akinek szintén első volt a Krisztus. Úgy hívták, hogy Charles Haddon Spurgeon. Abban az időben a baptista egyház nem volt éppen a történelme csúcsán, amikor ő elkezdett működni, és külvárosi angol baptista gyülekezetben. Rövid időn belül 3000, és a gyülekezet csúcsán pedig 10000 ember volt vasárnaponként a tabernákulumban, amit azért építettek, mert nem féltek el. Krisztus az első helyre kerül az életünkben, akkor a többi dolog utána igazodik, és hogyha Krisztus után igazodnak a dolgaink, akkor abból Isten áldása származik. Nem kell különösebben az evangéliumot körülírnom. Az sem fontos, és az sem igazából mérvadó, hogy melyik gyülekezetben van az ember az evangélium szerint első helyen. Mert mindegy, hogy hogyan hirdetik a Krisztust. Pál itt még negatívumot is felsorol, azt mondja, hogy valaki érdekből hirdeti a Krisztust. Valaki nem tiszta szívből hirdeti a Krisztust. Sokan szokták mondani, hogy a mi gyülekezetünk nem jó, mert a lelkész ilyen, vagy a lelkész olyan. Mindegy. Te milyen vagy? Neked az életedben hol van a Krisztus? Lehet református, lehet katolikus, lehet evangélikus, metodista, pünkösdi, bármilyen. Lehet a lelkész ilyen, vagy a prédikátor olyan, mindegy. Az a lényeg, hogy a közösségben, és amit mond, abban a Krisztus az első helyen van-e. Az evangéliumi életcél így teljesedik be. Azt mondja Pál, hogy neki az élet Krisztus. Vajon a mi életünkben is ilyen helyen van a Jézus Krisztus? Vajon tudjuk-e mondani róla, hogy minden nap előttünk van legalább egy 5 percnyire vagy 10 percnyire az, amit ő mondott? Vajon tudjuk-e, ismerjük-e tényleg igazán? Hogy várjuk az életünk megjobbítását, az életünk megáldását tőle, hogyha mindezt nem tesszük? Azt mondja Pál, hogy szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal együtt legyek, mert vele Krisztussal lenni mindennél jobb. Az ember nem fél a haláltól. Ettől rettegünk itt ebben a világban. Rettegünk H1N1-től, rettegünk gazdasági válságtól, rettegünk munkahelyi előléptetéstől vagy visszaléptetéstől. Érdekes, Pál azt mondja, hogy ő nem fél a haláltól. Igen, hányan merünk szembenézni így a halállal? Mozart azt mondja, amikor a halálról ír, hogy ez az a kulcs, amely megnyitja az életet az igazi boldogsághoz, az igazi boldogsághoz vezető ajtót. Így ír a halálról. Szomorkodunk, amikor a halálunkra gondolunk. Nem kell ez nekünk? Nem kell ez a felszabadító érzés, amely megmutatja az életünk igazi értelmét? Azt mondja Pál, hogy itt kell maradnom, élnem kell, mert tudom, hogy miért élek. Mert miattatok maradnom kell még. Nem azért kell maradnia, mert ő annyira akar élni, hanem azért, mert célja van, feladata van az ő életének. Nagyon sok ember tud erről bizonyságot tenni. Lehet, hogy most rossz lesz a példa, egyszer egy szektának, egy keresztény szektának a vezetőit kórházban felvilágosították arról, hogy halálos beteg és 5-6 napon belül meg fog halni. Ennek annyira megörült, hogy még 2 hónapig élt. Vajon a mi életünk a születés és a halál között milyen célokért mozog? És mi az, ami beteljesíti azt az okot, amiért megszülettünk? Amikor nagyon sok üldözésnek van kitéve az ember élet, akkor kezdi igazán ezt felfogni. Nagyon kényelmes keresztény nyugat-európai kultúránkban mi erről már elfelejtkeztünk. Volt valamikor annak idején keresztény üldözés. Szovjetunióban egy baptista lelkipásztort tartóztattak le, és kínoztak majdnem halálra. És azt mondták egyszer a kínzói, hogy nem félsz, meg fogunk ölni. És akkor azt mondta ez a lelkipásztor, hogy az lesz az igazi győzelem. Mert én Krisztushoz megyek, ti végleg lemondhattok rólam, tovább nem tudtok kínozni, én pedig örülni fogok. A melegvízes csap, az angol WC és a különböző közlekedési eszközök kényelmi szintjeiben belefáradva és belesajdulva az életben próbálunk keresni magyarázatokat, történésekre, hogy miért történik ez velünk, akkor vajon valóban afelől közelítjük-e a kérdéseinkre a választ, aki az életnek az adója? Vajon valóban Krisztus felől közelítünk-e, amikor a különböző életcélokat megfogalmazzuk magunkba? Mert ha ez így van, akkor úgy leszünk, mint Pál. Pálnak nem számított a halál, sőt örült volna neki, hogyha elköltözik, de marad, tudja, hogy marad, mert az élet célja az emberekért, az emberi közösségekért meg van határozva. Nekünk is van közösségünk, nektek is van közösségetek. A legszűkebb közösség a család. A ti élet célotok elsősorban a családon belül valósul meg, a küldetésetek a család felé szól. Krisztusban. Küldetésetek a családért van, a Krisztusban. És a Krisztus gyülekezetében. Mert kell, hogy egyek legyünk. A gonosz, aki azt szeretné, hogy ne tudjunk az örök életről, és mindenki a halál völgyében járjon, az elfeledteti ezt velünk. Szétszakít bennünket.
különböző érdekek mentén szétszedi a családokat. Azt mondja, hogy én ezért vagyok a családban, ezért dolgozom. Én meg ezért, és már is szétmennek a családok. Nekem ide kell figyelnem, neked oda kell figyelni, és már is megvan a válás. Szétszedi a gyülekezeteket különböző érdekek mentén. Azt mondja a gyülekezetben, hogy mi erre tartunk, ti erre tartotok, és közben elfelejtjük, amiért vagyunk, Jézus Krisztust. Ezért mondja Pál, nagyon fontos figyelmeztetés a 25. és 25. versben, 26. versben, hogy egyet legyetek. Méltóan éljetek az elhivatásotokhoz. Nem lehet méltatlanul keresztényként élni. Nem tudunk méltatlanul példát mutatni a gyermekeinknek, hiába adjuk be református iskolába, hogy neveljenek belőlük embert. Hogyha nem vagyunk emberek, krisztusi emberek, hogyha mi nem hozzuk azt, amiért Isten ide küldött, példaként elébük, és nem mutatjuk meg, hogy hogyan kell szeretni, önfeláldozó módon akár, hogy Jézus Krisztus tette. Ezzel együtt kell működni. Együtt kell működni a pedagógusoknak a családokkal, a családoknak a pedagógusokkal, a gyülekezeti közösségben, a gyülekezeti tagoknak a lelkészekkel és a munkatársakkal, a munkatársaknak a lelkészekkel, a lelkészeknek a pedagógusokkal, a pedagógusoknak a lelkészekkel, a családdal, a pedagógusoknak és a lelkészeknek a családdal együtt kell működni. Másképp nem fog menni. És mindezt úgy tudjuk megtenni, belülről igazán indítva, hogy egyetlen egy valakit jelölünk ki, akit követünk, aki mögé felállunk. És én egy valakit tudok, aki mögé mindenki felállhat. Ezt pedig úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Bármi történjék is, viselkedjetek az evangéliumhoz méltóan. Egy szívvel, egy lélekkel munkálkodtok az evangéliumi hitért, és az ellenfelektől, az ellenségtől egyáltalán ne ijedjetek meg. Így nem kell félni az ellenségtől. Mert az van. Nagyon sokszor tör az életünkre sok felől ellenség. Néha nem is tudjuk, nem is látjuk. De ha igazán ellent akarunk nekiállni, akkor tudnunk kell, hogy a hátunk mögött áll valaki. Aki ne akár ki legyen. Elsősorban ember olyan, akiben bízunk, olyan, akit szeretünk, és aki viszont szeret. Ezt a legszűkebb közösségekben, a családban és a gyülekezetben barátként, társként szoktuk megnevezni. De nem mindenek fölött való, hogy ez az egész egy valakinek egy közösségében történjen, és ez pedig az Isten közössége. Pál apostol itt áttér, amikor a képekről beszél, egy katonai képre. Az egység, amit görögül használ, azt a katonai nyelven szokták használni, és a falangsz egységére gondolnak a görögök, amikor ezt az egység szót használják görögül. Nem tudom, a falangszról tanultak, vagy emlékszünk-e már, talán még a kicsik nem tanultak, de mi még emlékeztünk, 8 sorból álló nehéz vértezetű egység, amely, hogyha nem tudják megbontani a sort, akkor képes bármin átgázolni, félelmetes katonai egység volt abban az ókori viszonylatokban. Pál apostol ilyenhez hasonlítja a gyülekezetet. Ahhoz a falanxhoz, amit nem tud megbontani semmilyen támadás, hogyha egységben marad. Mert lesz az életben szenvedés, lesz küzdelem, nem azt mondja, hogy nem lesz. És igazság szerint mi sem azt mondjuk. Nem azt mondjuk, hogy a keresztények most már, ti most már úgy fogtok élni, hogy nem lesz semmi bajotok. Nem fogtok nehézségekkel szembe találkozni. Nem lesz bármilyen baj az életetekben. Nem azt mondja. Hanem azt mondja, hogy ezeken a nehézségeken keresztül úgy fogtok győzedelmeskedni, ahogy az a bizonyos katonai egység, a falang győzedelmeskedik az ellenségeit. Lehet az életünk. Ilyen célok köré csoportosulhatunk. Nagyon nagy szükségünk lenne rá. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy így egységben legyünk. Kérdés marad, akarjuk-e? Kíváncsiak vagyunk-e rá, hogy mit tud ebben az Isten áldásként nekünk adni, hogy milyen erő lakozik ebben az egészben, hogyan tudjuk így együtt legyőzni azt, ami itt a világban kihívás számukra. Ha igen, akkor fontoljuk meg. Cselekedjük ezt az ige általi üzenetet, amit most a szívunk hallgat az Isten. És akkor áldást kapunk, és akkor keresztény is győzedelmes lesz az életünk. Amen. Imádkozzunk.
Mindenható Isten, Úrunk, Krisztusunk, hálás szívvel köszönjük üzenetedet. Kérünk, segíts, hogy első helyre kerülj az életünkben. Segíts, hogy Te határozd meg céljainkat. Tudjuk, hogy Te az életért vagy, Te azért vagy, hogy valóban éljünk is, hogy egymásnak adj igazán bennünket, hogy rendezd kapcsolatainkat, hogy igazán valóságos család, valóságos közösség lehessünk. Ezért alárendeljük magunkat neked, nem rólunk van szó, az életet tőled kaptuk, neked adjuk vissza, rólad van szó. Téged kérünk ezért, segíts! Köszönjük áldásaidat, köszönjük, hogy meg is próbálsz néha, sok nehézség, gond is van az életben, amivel meg kell küzdeni, ami azért van, hogy kikristályosodjék belül, hogy milyen gondolatunk, indulatunk és szívünk van. Segíts használni ezeket. Kérünk, segíts, hogy bizonyságot tudjunk tenni, hogy el tudjuk mondani, hogy Te ki vagy, hogy mit adtál nekünk, hogy minden embernek tudjunk szólni rólad, hogy ha kíváncsiak rád, akkor életünkkel is meg tudjuk mutatni, hogy hozzád tartozunk, és hogy jöjjenek a Te közösségedbe, keressenek Téged. Osztalj meg bennünket, és erősíts meg, amikor elkeseredünk. Kérünk betegeinkért, gyászolóinkért, Te vagy az orvos, gyógyítsd meg a szíveket, a testeket, gyógyítsd meg a gyász fájdalmát és sebeit. Könyörünk egyházunkért, adj ébredést, adj megújulást, hogy valóban újjá tudjunk teremtődni, és általa is az egész világban tudjuk hirdetni, hogy Te újjá teremtesz mindent. Kérünk, segíts Krisztus Jézusért. Amen. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.